Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat! A mai adásban egy SMS kisfiúnak a történetéről fogunk beszélgetni. Misi nem sokkal születése után kapta meg a diagnózist, illetve hát a szülei, hogy izomsorvadással járó betegségben, az SMA betegségben szenved. Nem tudott mozogni és lélegezni sem. Ő 5 hónapos kora óta élt kórházban. Egyébként egy épp értelmű kisfiúról van szó, aki beszélni nem tudott, de egy speciális technikával a szüleivel tudott kommunikálni. Nem csak a szülei voltak a közeli hozzátartozói, akik részt vettek az ő nem csak gondozásában, hanem az életében tulajdonképpen, hanem a nagyszülők is az egyik ágról. Tulajdonképpen ugye mivel 5 hónapos korától fogva egy kórházban nevelkedett, ezért ugye rendszeres látogatásra volt szükség, hogy a szülők tudják vele tartani a kapcsolatot, és vele tudjanak lenni, és ugye ez első körben működött is, de aztán hoztak egy olyan szabályozást, a kórház hozott egy olyan szabályozást, hogy 2019-től már csak délután 1 órától este 17:30-ig maradhattak, 2020 januárjától pedig a koronavírus járvány előtt még a kórház választás elé állította a szülőket, hogy vagy beköltözik valamelyikük a kórházba, de hogy így teljesen, tehát hogy az addigi élete megszűnik és ki sem mehet a kórházból, vagy pedig mindig ugyanaz a szülő mehet be Misihez, és naponta csak 1 órát töltett vele. Ennek ugye az lett a következménye, hogy hát a szülők nem tudták vállalni azt, hogy bármelyikük is beköltözzön Misihez a kórházba. Júniusban lazítottak egy kicsit a szigoron, és a napi 1 órában a szülők válthatták egymást, mert hogy ugye ezért, hogy ugye csak az egyik szülő mehetett be 1 órát, és ugye ez volt az, amit vállalni tudtak a szülők, ezért az apukája 5 hónapig nem látta a kisfiút. Ezen aztán lazítottak, és ugye cserélhették egymást a szülők, viszont ugye maradt ez az 1 órás látogatás. Misi 8 éves volt, már ugye pert elindítottak, a 2 pert is elindítottak a TASZ segítségével a szülők, és Misi a időközben elhunyt, és hát ugye nyilvánvalóan nem csak ez a tragédia, amit az embernek ilyenkor fel kell dolgozni, hanem az is, hogy ebből a rövid életből, amit Misi töltött a földön, tulajdonképpen elvágtak több olyan évet, amiben a szülők együtt lehettek volna a saját gyerekükkel, és hát ez nyilvánvalóan egy olyan tehetetlenség, egy olyan dű, egy olyan folyamatot indít be, amit nem tudom, hogy bármiféle per orvosolni tud-e, valószínűleg nem.
És hát majd ugye a beszélgetésből ki fog derülni, hogy itt volt egy olyan hivatkozás a kórháznak, illetve a kórház jogi képviselőjének, ami egy eléggé mellbe vágó, hogy kvázi ennek a gyereknek nem volt arra szüksége, hogy mellette legyenek a szülei, mert úgyse fog föl semmit a világból. Most ugye ezt egyébként bármiféle orvosi megállapítás alá támasztották el, azt nem tudom, de azt kell mondjam, hogy leszarom. Tehát, hogy ezzel odaállni, hogy hát ezt mit kell ott állni mellette, kvázi ez volt a hozzáállás. Ez valami olyan szintű, nem is tudom, dehumanizált megközelítése ennek a dolognak, amitől az embernek kinyílik a bicska a zsebében. Hát ugye most már sokadik műsorban beszélgetünk arról, hogy a különböző társadalmi rendszereink úgy az oktatástól át az egészségügyig egy úgy működik, hogy az senkinek nem jó. Tehát nem jó a benne dolgozóknak, és ugyanúgy nem jó annak, aki kiszolgáltatott állapotba ebbe az egészbe bekerül, és valahogy mégsem tudunk ebből ezen túllendülni, pedig mindenkinek jobb lenne, és az is teljesen egyértelmű, hogy azzal együtt, hogy nyilvánvalóan alulfinanszírozott ez a rendszer is, egy csomó mindent, az nem a pénzen múlik. Tehát az, hogy emberi módon szóljunk a másikhoz, és én, ahogy ugye haladok előre a korban, és egyre többször találkozom magam, vagy éppen a hozzátartozóim révén az egészségügyel, már nem nagyon tudom mindig megbocsátani azt a hivatkozást, de hogy fáradtak, és kiégtek, és nem tudom mi, akkor menjen el Aldi árufeltöltőnek, és akkor azt lehet abban a stílusban is csinálni, ahogy ott az emberekkel kommunikálnak, és persze mindig hozzáteszem azt is, hogy mindig találkozom olyanokkal, akik megadják azt a reményt bennem, hogy még nem veszett el teljesen a rendszer, mert olyan odaadással és olyan emberi minőséggel végzik ezt, ahogy azt, hát nem is mindenkinek, de legalábbis valami annak a közelében kéne végezni, és mondom, hogy aki meg már teljesen ebben kiégett és gyűlöli az egészet, akkor nyilván megvannak az intellektuális képességei arra, hogy valami mással foglalkozzon.
Én egyébként azzal teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy az, hogy van-e erről bármiféle, vagy volt-e erről Misi esetében, ebben a konkrét esetben bármiféle diagnózis, papír, kórházi vélemény, hogy ő nem fog abból föl semmit, hogyha ott van vele akárki, hogy az teljesen mindegy, Misi szempontjából is teljesen mindegy, és a gyakorlat szempontjából is teljesen mindegy. Bennem csak az merült föl, hogy én azt nagyon ijesztőnek látom, hogy semmivel se jobb jogszabályokra, meg bármiféle ilyesmire hivatkozni, de hogy ezek ilyen légből kapottan tudnak működni. Tehát, hogy mondjuk a kórház hasraütésszerűen azt mondja, hogy bárpedig ennek a gyereknek amúgy úgy is mindegy, és hogy szerintem van valamiféle párhuzam azzal kapcsolatban, hogy a Partizánon jelent meg egy videó, azóta ugye haza is vihette az anyuka azt a gyereket, akit fél éves koráig a kórházban tartottak, mert hogy érzelmileg nem volt eléggé stabil. De ez is egy teljesen szubjektív vélemény volt ugye a gyámügy részéről, semmilyen szinten nem volt alátámasztva az, hogy mi oka van annak, hogy ezt a babát nem engedik haza a kórházból, és hogy ebben én látok a kettő között párhuzamot. Oké, az a gyámügy, ami egy úgymond a gyerekkel kapcsolatban egy nagyobb hatáskörrel bíró szerv, tehát hogy ez nekem még ijesztőbb, mint amikor a kórház dönt így, de hogy működhetnek ezek a dolgok adott esetben, persze nem mindig, de hogy adott esetben teljesen szubjektív, légből kapott érvek alapján. Tehát, hogy szerintem ez ebben egy nagyon ijesztő dolog, hogy oké, legyen az, hogy nem tudom, valaki hivatkozik egy jogszabályra, és az ugyanúgy nem jó, hiszen ugye a gyakorlat az nem
ez
így
arra,
működik.
Ez arra, hogy rá, meg körbe, és hogy ugye nincs minőségbiztosítás, nincsenek egységes sztenderdek, se a magánegészségügyben, se az államiban, mert ugye általában az államit szoktuk ütni, de ez sajnos igaz egyébként a magánegészségügyre is, legfeljebb ott csak mondjuk olyanok a körülmények, mint ha egy 4 vagy 5 csillagos szállodában lennénk, de azért ott is megvannak az anomáliák. Szóval a lényeg az, hogy ez kórházon múlik, sőt, kórházon belül osztályon múlik, osztályvezető főorvoson, főnővéren, esti ügyeletes, nem tudom, talán beszéltem már erről, ugye egy közeli hozzátartozónk nem régiben egy hosszú betegség után meghalt, az utolsó egy hetét kórházban töltöttem, mert addig a család mindent megtett azért, hogy otthon legyen, de tényleg az utolsó napokat már sajnos kórházban kellett töltenie, és gyakorlatilag be kellett hozzá költözni, hogy azokat a úgy el legyen látva, hogy otthon el volt látva. Mert ott ezt a kórházban nem tették volna meg, és nem szerették volna, hogy olyan méltatlan körülmények között legyen, mint ahogy egyébként lett volna abban a kórházban. És most zárójelbe jegyzem meg, ez nem is magyarországi, hanem ez egy szlovákiai kórház volt, ahol jelentem, nagyjából pontosan ugyanazok az állapotok és helyzet van, mint nálunk, tehát kevés a személyzet, nem túl jók a körülmények, nyilván ott is vannak egyébként nagyon jó minőségű kórházak, de ez egy kisvárosról beszélünk, tehát nagyjából lehet ezt a képet. Ez a lényeg, hogyha az ember fönn akarja tartani a hozzátartozójának a megmaradt emberi méltóságát, akkor néha nagyon durván szembe kell menni a rendszerből. És akkor abban a pillanatban ugye ráragasztják, hogy hát ugye ez egy agresszív bolond, és akkor még adott esetben még talán még valami büntetőjogi kategóriába is át lehet esni, ugye, mert ugye ott közfeladatot ellátó személyek dolgoznak, tehát már a hang megemelése is adott esetben problémába ütközhet, és persze mondhatjuk azt, hogy ugye mindenki ember, csak ott van ez a speciális helyzet, hogy vagy mi, vagy a mi hozzátartozónk, aki fontos nekünk, az egy olyan állapotban van, amikor az ő egyébként jogait, amivel él, nem tudja érvényesíteni, hiszen örül, hogy él. Plusz ugye nem vagyunk úgy szakemberek, hogy mondjuk azt mondjuk, persze nyilván nem fogom azt mondani az orvosnak, hogy már pedig most nem tudom, akkor ad be neki ezt, vagy azt, hát ez nem. Na de az, hogy akkor ne hagyja már abba a pelenkába azt a szerencsétlen embert 4 órán keresztül, keresztül a saját piszkában, hanem az érzés. Akkor mindent lehet erre mondani, hogy ez miért nem, de akkor jó, akkor engedje meg, hogy valaki, hogy mi megcsináljuk, vagy nem tudom, de azt nem, mert akkor a protokosat. Szóval, hogy az ember annyira elveszettnek, annyira kiszolgáltatottnak érzi magát, és ez nem kell, hogy mondjam, valami egyszerű szegény embernek lenni, aki most keveredett be ebbe a rendszerbe. Ez magasan képzett, jó társadalmi státuszú emberek pontosan ugyanúgy állnak ott, és néznek ki a fejükből, hogy akkor most itt mit lehet csinálni. Ott ebben a szempontból megvan az egyenlőség. Tehát, hogy ott mindenkit ugyanarra a szintre levisznek. Gyakorlatilag.
Azt akartam mondani, miközben beszéltél, hogy viszont milyen jó hír, hogy úgy tűnik, hogy ez a petíció dolog azért működik, tehát, hogy így a köznek az összefogása az adott esetben érhet el bármiféle eredményt, mert hogy én már azt hittem, hogy ez sem, de hogy azért van erre jó példa, hogy előfordul, hogy igen, de közben meg az jutott eszembe, hogy igen, azokban az esetekben, amik a társadalom inger küszöbét is elérik, mint például egy otthagyott gyerek, vagy egy olyan gyerek, aki nem engedik, hogy látogassák a szülei, vagy egy olyan gyerek, akit nem engedik, hogy örökbe fogadjanak csak azért, mert a rendszer nem annyira rugalmas, hogy lenne, aki szereti, és mégsem viheti haza. Ez teljesen érthető, hogy nyilván ezek olyan dolgok, amik már megérintik a legtöbb embert, és azt mondják, hogy ezért az ügyért mondjuk én is kiállok, csak hogy eszembe jutott az, amikor anyukámmal voltunk a nem tudom hanyadik alkalommal a sürgőségén, és hogy rajta kívül még egy ilyen 4-5 néni feküdt ott az ágyakban, és hogy én azért órákig ott voltam, a kutya nem jött be hozzájuk. Most nyilván egyébként meg mit csináltak volna, tehát hogy nem tudom, mondjuk adott esetben lehet, hogy pisilnie kellett volna valakieknek,
vagy egy pohárvizet. Igen. Ezt tapasztaltam, hogy ez megugorható feladat.
Igen, abszolút nem szokott jelenni. Na majd, és akkor ott ugye ez a sürgőségi volt, egyszer csak nagy felhajtás, és betoltak egy ilyen, szerintem 40 és 50 év közötti férfit, akinek, ha jól vettem ki a nővéreknek, meg az orvosoknak a szavaiból, bár nyilván minket kiküldtek, de egy ideig azért ott voltam és hallottam, azt hiszem, hogy epilepsziás rohama volt, és hogy egyszer csak megérkeztek 5-6, nővérek, orvosok, mondom, nyilvánvalóan nem vagyok orvos, tehát nem értek ahhoz, hogy egy epilepsziás roham az milyen szintű, meg lehet, hogy volt ott valami más is, amiről én nem hallottam. Nem tudom, csak hogy nekem ilyen nagyon feltűnő volt az, hogy itt ilyen olyan szinten vannak a farkas törvények, hogy az életek rangsorolva vannak, és én értem azt is, hogy nyilvánvalóan jobban odafigyelünk egy fiatalra, akinek többet ér az élete, de hát, hogy azért, amikor ott fekszem majd én ezen az ágyon időskoromban, akkor ezzel lehetem tudom vigasztalni magam.
Jó, mondjuk itt árnyalnám, mert ugye tehát egy sürgősségi osztályon, ha például, mert ha valakinek epilepsziás roma van, például az lehet összefüggetett például egy agyvérzéssel. És hogy általában az ilyen eseteket előre veszik, tehát aki valamilyen leépült állapotban, így éppen egy vagy valami krónikus betegségbe bekerül, azokat hátrébb sorolják, mondom, én ezt a saját nagymamám a végigcsináltam, 11 órát töltöttünk a Honvéd sürgősségben, mindig volt valaki sürgősebb, mint az én 97 éves nagymamám, amit hát persze részben elismerek, de például az, hogy akkor hogy már összeálltunk ilyen kísérők, hogy vizet hozni, tehát hogy legalább valami, jó, ez zárva, bezárva. Viszont arra vissza akartam térni, hogy mennyire álságos tud lenni, amikor a hivatal ilyenkor összezár, és azt mondja, hogy már pedig nagyon szigorú szabályok vannak, a szabályokat be kell tartani, mert különben összeomlik a rendszer, már pedig, hogyha ezt a gyereket ilyen és ilyen szabályok szerint lehet odaadni, nem lehet csak úgy azért, mert én megszerettem, hazaviszem minden. Ugye itt van ez a bizonyos, ugye a házon kívülös RTL-es történet, ahol van ez a fogyatékos kisfiú, akit ott hagytak a szülők.
Egyébként egy testi fogyatéka van, amiről nem beszélnek, tehát értelmileg teljesen.
Van, ugye hát ez egy másik történet, hogy ugye ezt hogy szokták összemosni. Na, az, hogy egy ott dolgozó ápoló annyira megszerette ezt a kisgyereket, akiért nyilvánvalóan nem fognak sorba állni, hogy ők haza, és tényleg egy teljesen normális, konszolidált elkötelezett család, na de hát ez nem így működik, mondták nekik. Majd amikor ugye erről ezzel többször foglalkozott az RTL, akkor egyszer csak megjelent egy nem tudom milyen hivatalos ember, és akkor azt mondták, na akkor ezt felgyorsítjuk, ezt megoldjuk, minden. Na hát, akkor mégiscsak lehet jogszabályi alapon olyan döntést hozni, hogy akkor ők kapják meg, és csak akkor most mindenki álljon sorba itt a Dózsa György úton az RTL székház előtt, és akkor el lesz intézve, vagy hogy? Tehát, hogy
Hát így, egyébként így, tényleg igen. Így. Tehát, hogy nekem is, azt lehet, hogy meséltem, nyilván a anyukámmal kapcsolatos dolgokat meséltem már, de hogy én annyira emlékszem, hogy amikor így megfogalmazódott bennem az, hogy de az a szabály, és hogy meg kell állni, és hogy pont előtte az RTL-es kollégáimmal forgattam, és hogy ők mondták, hogy de hát hülye vagy, hát amíg nem állít meg valaki, addig menjél. És hogy így tényleg így elgondolkoztam azon, hogy Jézusom, hogy bennem előtört ez a... amit gyerekkoromban az iskolai rendszerbe belém neveltek, hogy a szabálykövetés és a stb. És hogy valóban ez az első a dolog, ami bekattan az agyamba, és csak a második az, hogy na de hát értelmezni kéne a helyzetet. Tehát, hogy valami olyan sémákat veszek elő én is, hogy utána...
Hát belénk lett nevelve.
Így van, tehát hogy utána csak bele kell abba gondolni, hogy na jó, de hogy mi történhet. És ugye teljesen jó példák ezek azok az anyák, akikkel mostanában ugye beszélgetünk az adásban, akiknél ez már abszolút felülíródik, és akik úgy vannak vele, hogy na jó, de hát akkor vigyetek el. Akkor most elvisz a rendőr, vagy bilincsbe fogtok verni, vagy mi lesz a büntetés, úgymond, vagy mi az, amit ez az egész vonhat maga után, mert hogy sokunkban sajnos maga a tény, hogy egy szabállyal szemben megyünk, ez már maga a büntetés, mert olyan rossz érzést kelt. Olyan szinten lett belénk nevelve. Például ugye ennek a kisfiúnak az ügyében, az örökbefogadás ügyében is az, hogy a nyilvánosságnak legalább lehet ereje, az szerintem mégiscsak egy pozitívum, mert hogyha van valami értelme ennek a szakmának, amit mi csinálunk, akkor szerintem ez, hogy ilyen még mindig van, pedig már mindenki ugye sokszor leírja ezt is, mert hogy nem tudom, mert hogy már annyi fórum van, meg annyi történet kering a médiában, meg ugye nyilván mi is nagyon sokszor megkapjuk, hogy nem úgy tálaljuk ezeket a dolgokat, ahogy kéne, de mégiscsak úgy tűnik, hogy van ennek valami szintű ereje.
Mondjuk én ebben nagyon rossz vagyok, annak idején, egy időben még 20 évvel ezelőtt dolgoztam az akkori Királyi TV-ben, és egy ilyen jogi eseteket feldolgozó műsorban, és hát a JUSZ-nál konkrétan, ugye, és volt egy történet, ahol egy enyhébb fogyatékkal élő pár, tehát mind a kettőnek volt egy enyhébb fogyatéka, volt egy közös gyerekük, és nagyon csúnya perré váltak, tehát egy nagyon-nagyon bonyolult történetté vált, nem tudom, valahogy ez eljutott a TV-hez. Na és akkor én, mint ifjú titán, én akkor elutaztam, szerintem Hódmezővásárhelyen volt ez a történet, és akkor elkezdtem ugye végigjárni az ügyvédeket, a szülőket, a izét, és a végén már annyira utáltam mindenkit ebben a történetben. Azt hittem, hogy én majd akkor valamelyik szülőhöz tudod, hogy akkor olyan szinten tárgyasították azt a gyereket, tehát úgy beszéltek róla, mint hogyha egy autón vitatkoztak volna, vagy én nem is tudom, és így elvesztem abba a történetet, és akkor megállapítottam, hogy ez nem az én műfajom, tehát hogy én köszönöm szépen, visszatérek a hírek világához, meg az ilyen nagyon közéleti, politikai és egyéb dolgokhoz, tehát én egyszer megpróbáltam ilyennel foglalkozni, elvesztem benne, és én ezt elengedtem.
Na ez azért jó, hogy mondod, mert hogy micsoda jó kis páros vagyunk, miben én meg pont tegnap gondolkoztam ezen, hogy én 9 hónapot töltöttem az RTL híradónál, és hogy én meg ott gondolkodtam el azon, hogy milyen szinten nem az én műfajom ez, amikor pont akkor jött be a háború, az ment nekem, mert akkor ugye ott mindenkit meg lehetett siratni, és hát ugye mivel, hogy te is kiszúrtad, általában érzelmi alapon közelítem meg a dolgokat, de hogy most tegnap egy teljesen más munkámmal kapcsolatban a csecsemőgyilkosságokról olvastam. Nagyon utána jártam így részletesebben a hátterüknek, hogy mennyire jelennek meg úgy akár a híradóban, vagy az újságcikkekben ezekről az gyilkos anyákról a cikkek, vagy a híradások úgy, hogy abszolút egy teljesen egyszerű tőmondatban el van az intézve, hogy gyilkos anya megölte gyerekét, a kertbe hagyta megfagyni, stb. És nem is, mert tényleg tiszta horror, nem is akarom ragozni, de hogy mennyi minden van emögött, és hogy mennyire nem lehet ezt az egészet elmondani 1.30-ban, vagy 2.20-ban, vagy nem tudom, egy A4-es oldalban sem, mert hogy ez sosem ilyen egyszerű, és hogyha csak józan észre bele gondol az ember abba, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy akár Magyarországon, vagy akár az egész világon ennyi nő van, aki azt gondolja, hogy neki az a legjobb megoldás az életében, hogyha a falhoz vágja a csecsemőt. Csak józan észre gondoljunk bele, hogy lehetetlen. Tehát, hogy ennek a nőnek több mint valószínű, hogy ezek a nők olyan környezetből jönnek, ahol állandó erőszakban élnek, ahol ők is megkapják a magukét, ahol a mindennapi túlélésért kell dolgozniuk, arra, hogy olyan fáradtsági szinten vannak, egyébként ez egy visszatérő motívum a csecsemőgyilkosságoknál, hogy az anyák, és tudom, hogy nem lesznek népszerű ezzel a témában, és nem védeni akarom őket, mert egy csecsemőgyilkosság az csecsemőgyilkosság, de hogy legtöbb esetben ezek az anyák nincsenek tisztában azzal, amit csináltak. Tehát van egy ilyen közös motívum az ő történeteikben, hogy de hogy annyira nem tudják, hogy nem emlékeznek erre az egészre, ami történt. Tehát, hogy így nem rakja össze a fejük. Tehát valószínűleg egy olyan elme és idegállapotba kerülnek, amikor ezt az egészet megteszik, amit ők nem fognak fel, és a legtöbb esetben az anyákat ítélik csak el, holott ez nagyon sokszor például a nagy kiterjedt család, vagy a férfi, vagy a környező rokonság, tehát nem csak a körülmények, hanem a család többi tagjának a benyomására, a ráhatására történik, amikor a nő elvégez egyet, tehát gyakorlatilag kényszerre. De soha nem a legtöbb esetben nem vizsgálják meg ezeket az eseteket, mert magát, a bűncselekményt valóban a nő hajtotta végre. Az, hogy mi vezette őt ide, hát arról már nem beszél senki. Szóval hogy ebből az egészből ugye csak onnan indult ki a gondolatmenetem, hogy nekem meg mennyire nehéz dolgokhoz úgy hozzáállni, hogy 1.30-ban vagy 2.20-ban ez így megállja a helyét, és hogy én így abba el tudjam azt a részét mondani, ami szerintem fontos. Te azt el tudod mondani, ami szerinted fontos, én viszont úgy érzem, hogy abba nem tudom elmondani.
Én érzem, hogy én ezekben nem nagyon hálisnek hamar észrevettem, hogy nem az én műfajom, és akkor jobban járt így a szakma, hogy én ezzel foglalkozom.
Igen, de mindegy, de hát legalább itt most szerintem így az uniszexben van mind a kettő, úgyhogy akkor...
Véleményem mondom van, de hogy én beleássam, eleve én nálam ugye ez a beleásás az ugye általában nálam, tehát én mindenhez is értek, ugye tudom én az atomerőművektől az űrkutatásig mindenről tudok beszélgetni 6-8 percet, mert ez a szakmám, mert hogy ugye ez a hírek világa, hogy nagyjából mindenhez egy picit érteni kell, valami ez egy kicsit jobban. De főleg ezt az egészet szintetizálni és meglátni benne azt, ami a hírértékű, de hogy az tehát ilyen mélyen belemászni ilyen érzelmi hát ez nem tudom, ez nekem még az is lehet, hogy nem tudom, a lustaságomnak vagy nem tudom minek köszönhető, vagy egyszerűen nem merek involválódni ilyen történetekbe, nem tudom, de hát ezt majd a pszichológusommal megbeszél.
Na hát gondolj bele, hogy akkor nekem milyen volt ez a híradózás, amikor én képes vagyok napokat ugyanazzal a témával eltölteni, és ilyenkor általában másról nem is nagyon tudok beszélni, csak erről a témáról. És amikor ilyen 5 órakor, 6 órás híradó előtt még arra eszméltem, hogy hoppá, hát lehet, hogy nem kéne olvasgatni most már ebben a témában, hanem akkor így meg kéne csinálni ezt az anyagot végre valára. Tehát, hogy de ez egyébként nem baj, tehát hogy az ember nyilvánvalóan felismeri, hogy mi az, amiben jó, vagy mi az, amiben kevésbé jó, és mind a két műfajnak megvan a maga helye szerintem. Na, a következőkben az adás elején már emlegetett Misi nevű kisfiúnak az esetéről fogunk beszélgetni Zeller Judittal, a TASZ munkatársával.
A vonalban Zeller Judit, a TASZ esélyegyenlőségi és önrendelkezési programjának szenior szakértője. Szervusz Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusztok, és nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm.
Ugye az adás első felében mi már beszélgettünk Ivánnal erről az esetről, ami miatt most téged megkerestünk, de azért, hogy mindenképpen tisztázzuk azt, hogy pontosan mondtuk el a részleteket, kérlek, hogy ismertesd ennek az SMS kisfiúnak a történetét, illetve azt a jogi problémát, amit az ő esete felhozott.
Ez a kisfiú ugye nagyon fiatal kora óta, gyakorlatilag fél éves kora, pár hónapos kora óta kórházban töltötte az életét, mert ugye a betegsége olyan volt, hogy nem lehetett megoldani az ő otthonápolását. Lélegeztetni kellett, beavatkozásokra volt szüksége, stb. És hát ugye nyilván az egy ilyen fontos kérdés volt az ő életében már kezdettől fogva, hogy ő neki, hogy lesz ott a családja, hogy hogyan tudja a szüleivel a kapcsolatot tartani, hogyan tudja a nagyszüleivel a kapcsolatot tartani. Ők voltak azok, tehát a két szülő, illetve az egyik oldali két nagyszülő, akik vele intenzíven szerettek volna kapcsolatot tartani, mert erre hát nyilván így földrajzilag is, meg minden szempontból lehetőségük, meg igényük volt. És hát akkor a szülők egy ideig ezt jól tudták menedzselni, húzamosan ott tudtak lenni Misi mellett, és akkor egyszer csak elkövetkezett egy olyan időszak, hogy egyre szűkült ez a kapcsolattartási lehetőség. Ugye először még nem COVID, hanem egyéb járványügyi okokból a kórház az egész napos, tehát gyakorlatilag a reggeltől estig nyitva álló gyerek mellett levést, azt beszűkítette néhány órára, és utána aztán hát a COVID lett az a fordulópont, amikor ez tényleg extrém szűkké vált ez a lehetőség a családnak, mert ott bizony azzal szembesültek, hogy mindösszesen, azzal szembesültek, hogy két választásuk van. Az egyik az, hogy valaki egész egyszerűen beköltözik a kórházba Misihez, ami azt jelenti, hogy fizikailag ő onnan nem jöhet ki, tehát ott kell, hogy élje az életét. Nyilván ez azzal jár, hogy nem tud járni dolgozni, nem tudja az egyébként megszokott életét élni, tehát ez volt az A lehetőség. A B lehetőség pedig az volt, hogy egyetlen órát tölthet a kisfiúval a kórházban. És hát ez az egyetlen óra is csak egy személynek, mindig ugyanannak a személynek volt fenntartva. Vagyis azt jelentette ez az egész, hogyha mondjuk az anyukát vagy az apukát kiválasztják, akkor ugye a másik szülővel egyáltalán nincs lehetősége kapcsolatot tartani. Hát ugye a nagyszülőkről meg ne is beszéljünk, velük végképp nem lett volna lehetősége.
Mit jelent, bocsánat, egy ilyen járványügyi helyzetben, vagy mi a különbség az egy órás ott tartózkodás, vagy a 5-6 órás, netán 12 órás ott tartózkodás között?
Hát azt hiszem, hogy erről leginkább egy orvos vagy egészségügyi szakértőt kellene megkérdezni, mert bizony logikusan merül fel az a kérdés, hogy hát amit egy óra alatt behurcolok, szóval, hogy akkor annál már többet nem fogok 2-3 meg 6 óra alatt sem behurcolni egy kórházba valamilyen fertőzést. Nem tudok erre őszintén szólva egy logikus választ adni.
Tehát ők se adtak a kórházra adott?
Nem adtak logikus választ a szülőknek alapvetően.
Milyen lehetőségeik voltak a szülőknek? Hogyan reagáltak ők erre?
Hát nem tudták sajnos azt vállalni, hogy valamelyikük föladja a kinti életét, és beköltözön Misivel a kórházba, úgyhogy végül is ezt az egy órás látogatási lehetőséget választották. És hát ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag 5 hónapon keresztül, amíg fönnállt ez a nagyon-nagyon szigorú rend, addig Misi egy órát találkozhatott az anyukájával minden további lehetőség nélkül. Hát ugye ez két szempontból problémás. Tehát egyrészt ugye azért el lehet képzelni, hát különösen akinek van saját gyereke, hogy egy kicsi gyerek, tehát itt ugye Misi még kicsike volt, amikor ez az egész így kezdődött, akkor 5-6 éves volt mindösszesen. Tehát nyilván ő állandó szülői, nem is csak az, hogy felügyeletet, hanem hát állandó szülői jelenlétet igényel azért egy ilyen kis gyerek, különösen akkor, hogyha egyébként neki nincsen egy olyan szervezett élete, mint egy nem kórházban élő kisgyereknek, aki ugye óvodába jár, kapcsolatai vannak, programjai vannak, stb. Tehát Misinek a külvilággal gyakorlatilag ez az egy órányi kapcsolata volt egy nap. Az az igazság, hogy ők először nagyon sok mindennel próbálkoztak önállóan is. Tehát a PER az tulajdonképpen már csak egy nagyon végső lépés, egy végső elkeseredése volt a szülőknek, mert ők először éltek panasszal a kórház felé, aztán éltek panasszal a Nemzeti Népegészségügyi Központ, akkor még így hívták Nemzeti Népegészségügyi Központ felé. Nem igazán lett ennek aztán eredménye, tehát a kórház részéről egyáltalán nem. Az NNK részéről annyiban igen, hogy az NNK végül is kimondta, hogy a kórháznak a házirendje az bizony nem felel meg a törvényi előírásoknak, és majd mindjárt elmondom azt is, hogy mik ezek a törvényi előírások. Szóval volt egy ilyen döntése az NNK-nak, és hát ez azt jelenti, hogy fel is szólították egyébként a kórházat, hogy változtassanak ezen a gyakorlaton. De hát ez nagyon-nagyon lassan történt aztán meg ez a változás, és igazából a változás után sem állhatott vissza az a rend, amikor tényleg szinte az egész napot a szülő a gyereke mellett tölthette volna. Úgyhogy végül is ez indította a szülőket arra, hogy hát itt valószínűleg akkor még ennél is egy hathatósabb fellépésre van szükség, és ekkor fordultak végül is hozzánk, ekkor indítottuk meg közösen a pert.
Említetted, hogy ugye a jogokról beszélünk, hogy milyen jogai vannak a hozzátartozónak, milyen jogai vannak a betegnek, és ez rendszeresen felmerül az adásban, vagy hogyha ilyen témáink vannak. Egyrészt ugye, hogy nem vagyunk tisztában ezekkel a jogokkal, a másik pedig, hogyha ha egy ilyet mondanak, hogy nem látogathatjuk, vagy korlátozzák a látogatást, ezt nekünk el kell fogadnunk. Tehát, hogy ez igazából le van-e valahol írva, hogy ilyet nem lehet, ezt törvény szabályozza, a kórház szabályozza, és akkor a kórház kinek tartozik felelősséggel?
Hát a törvényi szintű szabályozása ennek a dolognak viszonylag egyszerű, mert annyit mond az egészségügyi törvény, hogy a kiskorú beteg, tehát a gyerek, a kiskorú betegnek joga van arra, hogy egy felnőtt mellette tartózkodjon. És ezt nem tudjuk másképp értelmezni, és ez szerencsére a bíróság most megerősítette számunkra, hogy az, hogy mellette tartózkodjon, az azt jelenti, hogy az semmilyen módon nincsen korlátozva. Tehát az egy 0-24-ben való gyerek és szülő, vagy hát ugye ez nem kell feltétlenül egyébként, hogy szülő legyen. Tehát, hogy egy felnőtt az a gyerek mellett lehet, ennek nem lehetnek érdemi korlátai. Egy picikét azért mégis annyiban ezt pontosítom, hogy hogyha ez a kapcsolattartás a gyerekkel, ez valahogyan az ellátást akadályozza, vagy pedig más betegeknek a jogait sérti, akkor korlátozható.
És akkor itt
Bocsánat, igen.
Csak hogy akkor hivatkozhat-e arra a kórház, hogyha mindenki élni akar ezzel a törvény adta jogával, akkor mondjuk tele lesz az a szoba, vagy az a kórterem, mert mindenki ott van a hozzátartozójával, ez egyrészt akadályozza őket abban, hogy a munkájukat végezzék, másrészt lehet, hogy meg másnak kellemetlen, hogy még 16-an vannak ott abban a szobában. Magyarul a törvényalkotó nem vette azt figyelembe, hogy vannak olyan infrastruktúrális vagy szakmai korlátok, amiket a gyakorlatban hát nem lehet egyszerűen megoldani.
Persze, igen, lehetne ezt mondani, és hogyha ilyen nagyon valóságtól elrugaszkodott helyzeteket, forgatókönyveket akarunk feszegetni, akkor persze elgondolkodhatunk ezen, hogy hát mi van, hogyha tele lesz a kórterem. De hogy egyébként azért a valóság az nagyon sokszor nem ez, legtöbb esetben nem ez. Hogyha itt Misi-nek a konkrét esetét nézzük, akkor ő például egy kétágyas kórteremben feküdt, tehát ott azért, hogyha egy-egy szülő ott lehetett volna mindegyik kisgyerek mellett, akkor azért nem állt volna fenn ilyen extrém eset, hogy akkor hirtelen tele lesz a kórterem, és el sem tudják látni ezeket a gyerekeket. És hát ugye itt azért az ellátás akadályozása, szóval azt is, hát hogy mondjam, betegjogbarát módon kell értelmezni, tehát hogy az olyan esetet jelenthet, amikor tényleg effektíve történik éppen valami orvosi beavatkozás, valamilyen egészségügyi beavatkozás a gyerekkel, és hát azért ugye az nem 0-24-ben történik. Tehát annak van egy időintervalluma, lehet ez, nem tudom, akár egy nem tudom, kanülcsere, vagy valamilyen még akár a, nem tudom, a tisztába tétel, akár ilyenek, hogy az ápolási része a dolognak, hogy ágynemi húzás, stb. Szóval nyilván ezek ott vannak, de hogy ezek azért időben nagyon limitáltak, és hát lenne egy ilyen krónikus betegnél, akinél nem is biztos, hogy minden nap fölmerül egyáltalán ilyen akut helyzet, amikor valami beavatkozásra van szükség, hát ott azért nehéz azt mondani, hogy mi az, amiben egyébként akadályozva lesz itt az egészségügyi ellátás.
És ráadásul ugye hát amilyen körülmények vannak a magyar egészségben, pontosan tudjuk, hogy a létszámhiány meg egyéb, hogyha valaki krónikus betegként, pláne gyermekként van egy ilyen kórházban, ott még akár ezt egyfajta segítségnek is tekinthetnék, hogy nem neki kell, nem tudom, fél óránként bemenni ránézni arra a gyerekre. És akkor meg lehet kérni, hogy akkor arra a 10 percre, amíg egyébként valami olyat csinálnak, amin zavarhatja, akkor ki lehet menni.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy egyébként vannak ebben nagyon jó kórházi gyakorlatok, tehát vannak tényleg példaértékű helyek Magyarországon, ahol akár az egészen csöpp, nem tudom, újszülött vagy koraszülött babáktól kezdve, hát a nagyobb gyerekekig ezt bizony nagyon, hát gyerekbarát módon, szülőbarát, családbarát módon meg tudja oldani a kórház, és valóban inkább beforgatja a saját erőforrásai közé a szülőnek a jelenlétét, és úgy fogja föl, hogy a szülővel együttműködve még jobban tudják a gyereket ellátni. Tehát sajnos ugye vannak azért ilyen esetek is, amilyen pont Pisi esete volt. És még egy dolgot hadd mondjak el, csak azért, hát ez lehet, hogy egy picikét ilyen jogászi dolognak tűnik, de azt hiszem, hogy érdemes talán olyannak is tudni, aki nem kifejezetten joggal foglalkozik, hogy ugye ez nem, tehát amikor egy szülő a gyereke mellett tartózkodik a kórházban, az nem minősül látogatásnak jogi értelemben. Tehát éppen ezért nem is vonatkoznak rá a látogatási időnek a keretei, tehát látogatásnak azt nevezzük, amikor egy felnőtt betegben van a kórházban, és akkor hozzá be lehet menni egy limitált időre, tehát nyilván ott érthető, hogy nem írja azt elő a törvény, hogy akár 0-24-ben ott lehet lenni mellette. De a gyerek esetében ez nem látogatás, ez egy másfajta kapcsolattartás, ez egy teljesen speciális előírása a törvénynek, kifejezetten ugye a gyerekeknek a szükségleteit és a gyerekeknek a körülményeit figyelembe véve.
Ez szerintem nagyon fontos, hogy mondtad, legalábbis én erről nem tudtam, és ez egy nagyon fontos, úgymond fegyverként lehet használni, hogyha az ember ilyen helyzetbe kerül. Hogyha Misi esetére visszatérünk, akkor gondolom itt ez esetben a kórház tudott azzal védekezni, hogy de hát ők biztosították a 0-24-es ott tartózkodás lehetőségét. Ezzel lehetett-e érvelni a kórház részéről? Tehát ugye azzal, hogy költözzön be, oldja meg, az már az ő problémája, hogy ezt nem tudta megoldani.
Hát nyilván, de hát azért megint csak, szóval, tehát a jog az nem egy ilyen légüres térben létezik. Azért az a valóságban létezik, és a jognak, meg mindenféle szabályoknak a valóságra kell megoldásokat adni. Ez a feladata a szabályoknak, nem az a feladata, hogy nehezítse az életünket. És hát azért ezt elég könnyű belátni, hogy valószínűleg nagyon kevés család, ha egyáltalán bárki meg tudja, vagy meg akarja oldani azt, hogy valaki ott éljen aztán a gyermekével a kórházban. Szóval persze, lehetne elméleti síkon megint csak ezt az érvet elfogadni, de azt hiszem, hogy ez annyira távol van az élettől, hogy aztán hát ez nem lehet egy nyomós érv igazából.
Milyen lehetőségeik lettek volna még a szülőknek? Az nem merült-e fel opcióként, hogy elviszik Misit egy másik kórházba?
Hát az ellátása az itt nagyon megfelelő volt Misinek, igazából ez már egy ilyen megszokott, ugye ismert betege volt ennek a kórháznak. De egyébként őszintén szólva, ezt én nem tudom teljesen megmondani, hogy Misi végül is miért nem került át másik kórházba, tehát hogy ezt azt hiszem, hogy a szülőktől kell majd megkérdezni, bocsánat, úgyhogy erre nem tudok választ adni.
Mik voltak a legfőbb érvei a kórház jogi képviselőjének? Mire hivatkozott?
Hát ugye egyrészt arra, ami itt már fölismerült, hogy hát azért mégiscsak ők valamiféle látogatást biztosítottak. Másrészt az, hogy hát ugye ebben az időszakban, ami a Covid-nak az időszaka volt részben, ott hát ugye ez egy indokolt dolog, hogy ne engedjenek be bárkit, hiszen hát a biztonság, a betegeknek a biztonsága, a fertőzésmentesség az hát ezt kívánja, hogy ne járkáljanak ki be ott emberek. És hát ugye talán ami a hát számomra biztosan a leginkább szívbemarkoló volt, az pedig hát az az érve volt a kórháznak, hogy hát valójában ez Misinek nem annyira lényeges, hogy ő kapcsolatot tartasson a szüleivel, mert hogy ugye ő nagyon sajátos állapotban volt, tehát nem volt beszédképes, és a hagyományos kommunikációs eszközökkel ő nem tudott kommunikálni, és ezért hát valóban úgy is tűnhetett, mintha ő nem lenne egy épp értelmű kisfiú, és mintha egyébként neki akár nem lenne igénye arra, hogy kapcsolatot tartson a szüleivel vagy a családjával. Amiről hát így szívesen beszélek egy kicsit, mert ez nagyon-nagyon sok szinten problémás. Egyrészt azért, tehát most csak, hogy a konkrét esetet itt rövidre zárjuk, egyrészt azért, mert ez a misire nem volt egyáltalán igaz. Tehát ő vele, a szülei nagyon sokat foglalkoztak, gyógypedagógusok is felmérték az ő állapotát, tehát szakemberek foglalkoztak vele, és ezt egyértelműen kimutatták, hogy ő teljesen épértelmű. Tehát az, hogy az ő mozgása az teljes mértékben akadályozott volt, tehát hogy ágyhoz kötött volt, ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy egyébként ebbe a kis nem mozdulni nem képes testbe nem egy teljesen egészséges és épp gyermeki lélek lakozna. Szóval, hogy egyrészt így problémás. Hát másrészt meg, hogyha egy kicsit a nagyobb képet nézzük, akkor onnan is problémás, hogy tehát akkor úgy gondolkodunk, hogy egy olyan gyerek, aki egyébként nem teljesen épértelmű, ő nem érdemelné meg ugyanazt a szülői szeretetet, ugyanazt a szülői jelenlétet. Szóval, minthogyha ez az intellektusnak a függvénye lenne, hogy lehetővé teszik-e a kapcsolattartást, vagy sem.
Meg hát ugye én nem is értem, hogy ezt nem kellett volna nekik valami papírral alátámasztani, tehát ugye ez egy ilyen légből kapott dolog, hogy neki erre nincs szükség. Tehát mondjuk egy pszichológusi vélemény, vagy nem tudom, pszichiátriai, vagy gyógypedagógusi.
Hát alapvetően igen, de hát nyilván ilyet nem is tudtak előállítani, mert hát mondom, egyáltalán nem is ez volt a helyzet. Szóval, hogy
tehát gyakorlatilag fölállt az alperes ügyvédje, és azt mondta a bírónak, hogy hát tulajdonképpen ez a gyerek egy növény, és nem kell vele, hogy ott állandóan legyen valaki.
Hát valami ilyesmi, tehát az ő kérelmükben szerepelt ez, igen. Tehát ez egy nagyon fájdalmas pontja volt számunkra is ezt olvasni.
Na és akkor utána mi lett a pernek a következménye, vagy kimenetele, és addig közben mi történt a családdal?
Hát a pernek a kimenetele az lett, hogy ezt minden lehetséges szinten megnyertük, ezt a pert, illetve hát a szülők és a nagyszülők indították, illetve hát sajnos eredetileg még Misi is benne volt a peres felek között, hiszen hát ő neki is ez egy nagyon érdemi sérelmet okozott ez a helyzet. Aztán hát sajnos arra került a sor, hogy ő már a másodfokú eljárásban nem tudott részt venni, mert addigra elhunyt. Úgyhogy a szülők és a nagyszülők folytatták, azt hiszem talán az ő emlékének is adózva ezt a pert, és hát a bíróság teljesen egyértelműen a szülőknek és a nagyszülőknek adott igazat, kifejezésre juttatta, hogy hát valójában a kórháznak, és most egy picit vissza is csatolnék oda, hogy mi van, hogyha a kórház nem tudja megoldani, mi van, hogyha tényleg a magyar egészségügynek ennyire nehéz a helyzet, stb. Szóval, hogy egyértelműen kimondta a bíróság azt, hogy hát próbálkozni kell. Tehát, hogy el lehet ismerni azt, hogy ez nem egy könnyű dolog, el lehet fogadni azt, hogy bizony, ez lehet, hogy valamennyi idő, energia ráfordítás egy egészségügyi intézmény részéről, de egyszerűen meg kell próbálni megtalálni, akár teljesen egyéniesített módon azt a lehetőséget, ami leginkább tudja biztosítani a családnak az együttlétet, a szülőknek, nagyszülőknek az együttlétet a gyerekkel. Ami hát tényleg lehet, hogy azt jelenti, hogy konkrétan minden családnak a helyzetét, itt Misiéknek a helyzetét is le kellett volna ülni, és végig gondolni, vagy végig beszélni, hogy mégis van-e egy ennél jobb megoldás, mint amit a kórház automatikusan fölkínált.
Milyen gyakran fordulnak hozzátok ilyen vagy hasonló esetekkel, amikor mondjuk egy gyerek egészségügyi ellátásáról, vagy a gyerek mellettlevésről, a látogatás korlátozásáról van szó? Szóval ugye most azért elég sokat van ezekről a hírekről szó.
Igen, azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére egyre kevesebben, de még mindig azért előkerül időről időre olyan jogsegély, ami beérkezik hozzánk, hogy valamilyen módon, ugye itt azért nagyon sokféle, azért a gyerekek 0-tól 18 éves korig gyerekek, szóval, hogy nagyon-nagyon sokféle eset van. Tehát volt olyan perünk például szerencsére szintén sikeres, ahol újszülöttet választottak el az anyukájától, ugye arra lehet mondani, hogy ez egy speciális esete ennek az egésznek, de hát olyan is van, amikor mondjuk ilyen misi korabeli, tehát óvodás, kisiskolás gyerekek, de akár olyan is van, hogy egészen hát nagyobb kamasz gyerekeknek a szülei fordulnak hozzánk, azzal, hogy egyszerűen nem tudtak ők megfelelően kapcsolatot tartani, hogy túlságosan szűk volt az időkeret, szóval, hogy nagyon hasonló esetekkel, mint amit Misinél is láttunk.
Ugye a magyarországi, meg úgy általában így az európai jog az nem épül úgy a precedensekre, mint mondjuk Észak-Amerikában, tehát hogy attól meg most ezt a döntést meghozta ez a bíróság, ez ugye nem jelenti azt automatikusan, hogy hasonló ügyekben is hasonló döntések fognak születni, bár ugye tudjuk, hogy van a kúriának egy olyan lehetősége, hogy hoz egy olyan határozatot, ami onnantól kezdve iránymutató az alacsonyabb szintű bíróságnak. Magyarul mostantól ugyanúgy külön-külön mindenkinek meg kell harcolnia ezért.
Igen, tehát valóban olyan automatikus precedens az nincs, illetve hát ez még hogyha, ugye ez nem jutott el a kúriáig ez az ügy, de hogyha eljutott volna, ugye az sem biztos, hogy akkor az minden helyzetre irányadó. Viszont szerintem attól a szempontból nagyon fontos ez a döntés, hogy azért ez egy felkiáltó jel lehet a kórházak számára. Méghozzá abból a szempontból, hogy azért látjuk, hogy a bíróságoknak ezek szerint, és most azért mondom ezt itt többes számba, hogy bíróságoknak, mert az előbb említett esetre is, ahol újszülött volt, vagy az ő anyukája volt az ügyfelünk, szóval, hogy azért azt látjuk, hogy a bíróságoknak van egy elképzelése arról, ami eléggé egy irányba mutat, és eléggé abba az irányba mutat, hogy ezt minél szélesebb körben lehetővé tegyék ezt a kapcsolattartást szülő és gyerek között. Szóval, hogy azért arra ugye számíthat egy kórház, és ezért mondom, hogy ez egy felkiáltó jel, hogyha ő neki nem jó a gyakorlata ebben, akkor azt egy beteg, vagy egy betegnek a hozzátartozója bizony sikeresen viheti bíróság elé.
Egy kis kitérő ugye a kórházban hagyott csecsemőkkel kapcsolatban is sok hír érkezett mostanában. Ezzel az üggyel, hogy körülbelül 280-300 csecsemő van országszerte különféle osztályokon, ott ragadva a kórházakban. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen előrelépés?
Hát most indult egy kampányunk és egy petíciónk, amit ezúton is mindenkit szívesen invitálok arra, hogy ezt írja alá, ezt a petíciónkat. Ott ugye, hát egyelőre az információszerzésnek a fázisában tartunk, mert hát egyáltalán tudni kéne, hogy itt milyen mérvű problémáról van szó, hogy egyáltalán pontosan hány baba van, hol, milyen indokból, illetve hát, hogy ők szabályosan tartózkodnak-e a kórházba, olyan értelemben, hogy van-e ott például valamiféle gyermekvédelmi intézkedés folyamatban, ami miatt ők nem kerülhetnek haza a családjukhoz. Ez még azt hiszem, hogy eléggé a felütésénél tart ez a kampány, de bízunk benne, hogy most így pont nemrég néztem, hogy a petíciót már a mai napon is több százan írták alá, szóval azt hiszem, hogy ez eléggé rezonál arra, hogy a társadalomnak is mi az igénye.
Nagyon köszönjük, Judit, hogy itt voltál velünk. Zeller Judit, a TASZ munkatársa volt a vendégünk.
Köszönjük, szervusz!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Hallgassák vissza az adásainkat a Klubrádió weboldalán és a különféle podcast megosztó felületeken.
És iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ahol remek tartalmakat találnak.
Így van, többek között például a Töréspontnak a legújabb adását, amiben a droghasználatról van szó. A Zsibriki Drogrehabilitációs Intézetben forgattam, és most muszáj volt ezt a reklám felületet kihasználnom, mert szerintem egy nagyon jó kis anyag lett, úgyhogy többek között ezt is nézzék meg, és köszönjük, hogy velünk tartottak.
Folytatjuk a jövő héten.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.